Cél, mintha fegyvere kopognának, Ibarra odébb csúsztatta a padlón a lábát, s hidegen annyit mondott. Két teljesen megoldott gyilkossági esetet adnak a kezedbe, nyomozó. Cserében nem kell más tenned, mint itt hagyni egy pár vacakot, és néhány nevet elhallgatni a lapok előtt. Ami annyit jelent, hogy a kerületi ügyész előtt. Márpedig, ha őhozzá eljutnának ezek a nevek, az neked semmiképp sem használna. Én a másik megoldást választom, mondta Szopernik. Szikla szilárdan tartotta a kezében a kék revolvert. És a jó Isten legyen irgalmas hozzád, ha nem fedezel ebben. Ha a nő belekeveredik az ügybe, kiderül, hogy hazugságot írtál a hivatalos jelentésedben, és átejtetted a kollégádat. És egy hét múlva már a nevedet sem fogják kiejteni a főkapitányságon. Undorodni fognak, hogy a szájukra vegyék. Szopernik fegyverén hátra kattant az ütőszeg, és én a nagy, csontos ujját néztem, ahogy előrébb csúszik a ravaszon. A tarkóm olyan nedves lett, mint egy egészséges kis kutyahorra. Ibarra felállt, a fegyver felé jelendült. Majd meglátjuk, hogy félős állat-e a malasz, mondta. Azt mondom, tedd a helyére azt a fegyvert, Sam. Elindult. Négy egyforma lépést tett. Szopernik megkövülten ült, a lélegzete is elakadt. Ibarra még egy lépést tett feléje, és Szopernik kezében egyszer vereszkedni kezdett a revolver. Ibarra nyugodtan mondta, tedd a helyére, Sam. Ha most nem veszted el a fejedet, minden úgy marad, ahogy van. Ha elveszíted, kész vagy. Ibarra még egy lépést tett. Szopernik szája kinyílt, ziháló hangot hallatott, aztán hátra süppett a székében, mint hogyha a fejére ütöttek volna. A szemhéja lesukódott. Ibarra kirántotta a kezéből a fegyvert, olyan villámgyors mozdulattal, hogy az már nem is volt mozdulat. Gyorsan hátra lépett, és lelógatta a pisztolyt. Ez a forró szél az oka, Sam. Borítsunk fátylat az egészre, mondta ugyanazon a nyugodt, csak nem kedves hangon. Szopernik válla behorpadt, s a kezébe temette az arcát. Oké, morogta a tenyerébe. Ibarra halk léptekkel keresztül vágott a szobán, és kinyitotta az ajtót. Félig lehunyt szemelomhám pillantott rám. Én is sok mindent megtennék egy asszonyért, aki megmentette az életemet, mondta. Személy szerint beveszem ezt a tésztát, de mint gyarutól nem várhatja tőlem, hogy még görüljek is neki. Az emberkét ott az ágyban Leon Valesanosnak hívták. Kövé volt a Spezia klubban. Köszönöm, mondta Ibarra. Gyerünk, Sam. Szopernik nehézkesen felállt, keresztül ment a szobán, ki a nyitott ajtón, majd eltűnt a szemem elől. Ibarra is kilépett a nyomában, s kezdte behúzni az ajtót maga mögött. Várjon egy pillanatig, szóltam utána. Lassan felém fordította a fejét, bal kezét a kilincsen tartotta, a kéken csillogó fegyver a jobb kezében lógott. Én ezt nem pénzért csinálom, mondtam. Barcsai címe, Fremont Plaza 212. Elviheti a gyöngycsort az asszonynak maga is. Ha Barcsai neve kimarad a lapokból, azért nekem 5 darab százas jár. Ezt elküldöm a rendőri alapnak. Nem vagyok olyan fenemódörzsölt pasas, mint ahogy maga gondolja. Éppen csak így történt a dolog, magának pedig egy rongyalakkal kellett együtt dolgoznia. Ibarra átnézett a szoba túlsó felébe, a kártyaasztalon fekvő gyöngycsora. A szeme fényes volt. Vigye el maga, mondta, az 500, az oké. Azt hiszem, az alap már könyvelheti. Söndesen behajtotta az ajtót, s egy pillanattal később már hallottam csapódni a felvonó ajtaját. 7. Kitártam az ablakot, kidugtam a fejemet a szélbe, és néztem, ahogy a riadóautó végiggurul az utcán. A szél erősen befütyült a szobába, hagytam. Leesett egy kép a falról, legurult két sakkfigura a kártyaasztalról. Lola Barcsajból erója megribbent, csapkodott a szélben. Kimentem a főzőfülkébe, megittam egy adag skót friskit, aztán visszatértem a nappaliba, és felhívtam Lolát, nem törődve a hajnali órával. Ő maga vette föl a kagylót, azonnal, s a hangja is egészen éber volt. Dalmas, mondtam, ott tiszta a levegő. Igen, mondta, egyedül vagyok. Találtam valamit, mondtam, helyesebben a rendőrség talált. Magát azonban átdobta a kreolbőrű fiúja. Van nálam egy gyöngycsor, nem valódi. Az a gyanúm, hogy a valódit eladta, és csináltatott az eredeti sattal egy utánzatot. Hosszú csend következett, majd kisé bágyattan kérdezte. A rendőrség találta meg, Valdó Hosiában, de nem fognak beszélni róla. Megegyeztünk, pillancson bele a reggeli lapokba, és nem lesz nehéz kitalálnia, hogy miért. Nos, nem tudok mit válaszolni, mondta. Megkaphatom a csatot. Meg, el tudna jönni érte holnap 4-re az esküre klubárjába. Maga igazán kedves, felelte elnyújtott hangon. Eljövök. Franknek az a megbeszélése még mindig nem ért véget. Ezek a megbeszélések, jegyeztem meg, kizsigerelik az embert. Aztán elbúcsúztunk. Ezután egy Los Angeles-i számot társáztam fel. Ott volt még mindig az orosz nőnél. Reggel küldheti az 500 dolláros csekket, mondtam neki. A rendőri alapjavára állítsa ki, ha akarja, mert az övék lesz. Szopernik a reggeli lapok harmadik oldalán szerepelt két fényképpel és egy csinos félhasábbal. Az apró barna emberke a 31-es lakásból egyáltalán nem szerepelt a lapokban. A bérház tulajdonosok szövetségének sem rosszak az összeköttetései. Reggeli után indultam el otthonról, addigra elállt a szél. Kellemes, hűvös, kiséködös idő volt. Alacsonyan volt az ég és vigasztalóan szürke. Kosin lehajtottam a Boulevardra, kiválasztottam a legjobb ékszerészüzletet, ott kiterítettem a gyöngycsort egy fekete bársonypárnára, a nappali fénytárasztó neonlámpa alá. A zsakettes, csíkos nadrágos férfi vágyattam pillantott le a gyöngycsorra. Mennyit ér? Kérdeztem. Sajnálom, uram, becsléssel nem foglalkozunk. Megadhatom önnek egy becsüs nevét. Ne ugrasson, válaszoltam. Holland gyöngy. Fókuszba állította a fényt, lehajolt és játszani kezdett a gyöngyökkel. Szükségem van egy ugyanilyen gyöngycsorra, ezzel a sattal, még hozzá sürgősen, tettem hozzá. Hogy? Ugyanilyenre? Nem nézett fel. Egyébként nem holland. Cseh. Oké, el tudja készíteni a másolatát. Megrázta a fejét, és eltolta a bársonypárnát, mintha attól tartana, hogy bemoskolja magát vele. 3 hónap alatt, esetleg. Ebben az országban nem fújnak ilyen üveget. Ha azt akarja, hogy ugyanilyen legyen, akkor legalább 3 hónap kell. Cégünk egyébként egyáltalán nem vállal ilyen munkát. Csuda érzés lehet ilyen előkelőnek lenni, mondtam. Letettem a fekete kabát ujja alá egy névjegyet. Adjon meg nekem egy címet, ahol elvállalják, nem 3 hónapra, és esetleg nem lesz egészen ugyanolyan. Vállat vont, eltűnt a névjeggyel, 5 perc múlva visszajött, és a kezembe nyomta. Egy cím volt a hátán, az öreg Levantei voltja, a Melroseon volt. Óskás üzlet, a kirakatában mindent megtalálhatott az ember, összehajható gyerekkocsitól a francia vadászkürtig, megfakult rüstokban fekvő gyöngyházlornyettig, egy 44-es különleges egysövű hatlövetőig, melyet még mindig készítenek azoknak a vadnyugati békebíráknak, akiknek kemény legény volt valaha a nagyapjuk. Az öreg Levantei kereksikát viselt, dupla szemüveget és tömött szakállat. Megnézte a gyöngyeimet, szomorúan megrázta a fejét, és azt mondta, 20 dollárért, közel ilyen jót, nem egészen ilyet, azt megérheti, nincs ilyen jó üvegem, és mennyire lesz hű az utánzat. Széttárta két kemény, erős kezét. Megmondom önnek az igazat, mondta, egy kis gyereket sem fog félrevezetni. Készítse el, mondtam, ezzel a csattal, és a régit kérem vissza. Ja, délután 2 órára meg lesz, mondta. Leon Valesanos, a kis barna emberke Uruguayból a déltáni napokban szerepelt. Felakasztva találták egy meg nem nevezett lakásban. A rendőrség folytatja a nyomozást. 4 órakor elsétáltam az Esküre Klub hosszú, hűvös bárjába, s végigmentem a boxok mentén, míg ráakadtam arra, amelyikben egy magányos asszony nyílt. A kalapja lapos tányérra emlékeztetett igen széles karimájával. Barna kosztümöt viselt, szigorúan férfias blúzzal, nyakkendővel. Leültem mellé, és oda csúsztattam neki az ülésen egy csomagot. Ne nyissa ki, mondtam, ha akarja, nyugodtan tűzbe dobhatja, így, ahogy van. Rám emelte sötét, fáradt szemét. A kezében ment a illatot áraszó, vékony falu poharat tartott. Köszönöm, mondta, nagyon sápadt volt. Szódás fricskit kértem, s a pincér tovább ment. Olvasta a lapokat. Igen, most már megérti, hogy mi volt ezzel a Szopernik nevű alakkal, aki a maga szerepével hencegett. Ezért nem fogják most már megváltoztatni a hivatalos mesét, ezért nem fogják magádat belekeverni. Most már mindegy, mondta, azért mégis köszönöm magának. Kérem, kérem, mutassa meg. Előhúztam a zsebemből a lazán összegöngyölt csejem papírt a gyöngycsorral, és elétettem. A lépcsavar alakú ezüst csat megvillant a falilámpa fényében. Megcsillant a kis gyémánt. A gyöngyök olyan szintelenek voltak, mint a fehér szappan. Még nagyságra sem voltak azonosak. Igaza volt, mondta fakó hangon. Ez nem az én gyöngycsorom. A pincér kihozta az italomat, s olagyosan a gyöngycsorra csúsztatta a táskáját. Ahogy a pincérrel ment, még egyszer lassan végig tapogatta, aztán szárazon, vértelenül rám mosolygott. Ahogy javasolta, a csatot megtartom. Maga engem nem ismer egyáltalán, mondtam lassan. Az éjjel megmentette az életemet, és volt egy pillanatunk, egy pillanat mindössze. Engem most sem ismer még. Van a kapitányságon egy Ibarra nevű detektív, mexikói, rendes pofa, ott volt, amikor megtalálták a gyöngycsort Valdó táskájában. Azért mondom, hogy ha meg akar bizonyosodni, ne legyen ostoba, mondta. Vége az egésznek. Marad belőle egy emlék. Fiatal vagyok még ahhoz, hogy emlékeket dédelgesek. Még minden jóra fordulhat. Szerettem egy Stamp Hillip nevű férfit, de ő nincs többé, rég nincs többé. Ránéztem, nem szóltam semmit. A férjem ma reggel elmondott valamit, amit eddig nem tudtam, tette hozzá sendesen. Válunk, így hát nem sok okom van ma a vidámságra. Nagyon sajnálom, mondtam idétlenül. Nem tudok mit mondani. Lehet, hogy találkozunk egyszer még. Lehet, hogy nem. Én nem sokat forgolódom a maga körében. Sok szerencsét. Felálltam, egy pillanatig néztük egymást. Hozzá sem nyúlt a fiskéhez, mondta ő. Így aki maga, attól a mentás vacaktól csak rosszul lesz. Egy pillanatig ott álltam, súlyosan az asztalra támaszkodva. Ha valaha is kellemetlenkedne valaki, mondtam még, csak szóljon. Kimentem a bárból, nem néztem vissza rá többet. Beszálltam a kocsimba, nyugatnak hajtottam, majd kifelé, a Partipország útig. A kertek az út mentén tele voltak elszáradt, megfeketedett levelekkel, virágokkal, a forró szél perzselte fel őket. Az óceán azonban hűvös volt, és lomha, olyan, mint mindig. Tovább hajtottam, majdnem Malibuig, ott leállítottam a kocsit, és kiültem egy nagy sziklára, valami drótkerítésen belül. Kezdődött a dagály, növekedőben a víz, hínár szaga lebegett a levegőben. Egy darabig csak néztem a vizet, majd előhúztam a zsebemből a csehüveg gyöngycsort, elvágtam a csomót az egyik végén, és egyenként lefejtettem róla a gyöngyöket. Ahogy a bal kezembe gyűlt valamennyi, egy darabig úgy tartottam és elgondolkodtam. Valójában nem volt, mint gondolkoznom. Biztos voltam a dolgomban. Mr. Stamp Hillip emlékére, mondtam hangosan. Épp olyan célhámos voltál, mint a többi. Egyenként a tengerbe dobáltam az asszony gyöngyeit, a vízen lebegő sirályok martalikául. Apró csobbanásokkal hullottak a vízbe, s a sirályok felszálltak, és lesaptak a csobbanásokra.
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Profivox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető. Készült az Informatika Látássérültekért Alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a T-Online támogatásával.